Szeretettel köszöntöm az Ember Emlékezet hallgatóit. Ma azokról a hölgyekről beszélünk, akik megpróbáltak Magyarország történelmében történelemformáló szerepet játszani, és nem csak, hogy megpróbálták, hanem tudtak is történelemformáló hölgyek lenni. Mégpedig olyan időszakban, ami nagyon megpróbálta ezt a nemzetet, azt is mondhatnánk, hogy ezeréves történelmünk egyik legnagyobb próbájánál, 1918 után, a Trianon előtti és utáni időszakban a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségéről beszélgetünk dr. Nagy Gyöngyi történésszel tanárral, a Szőnyi Benyámin Református Általános Iskola magyar és történelem tanárával. Jó napot kívánok önnek!
Köszönöm szépen a meghívást, jó napot kívánok!
Hol kezdjük ezt a beszélgetést? Az első világháborús összeomlásnál?
Igen, nagyon jó volt a felvezető abból a szempontból, hogy maga Tormai Cecil, ennek a szövetségnek a vezetője, azt mondta az egyik éves közgyűlésükön, hogy az 1918-19-es időszak Magyarország egyik legnagyobb tragédiája volt. Itt mindenki egyet gondolt azzal kapcsolatban, hogy valamit tenni kell. 1918 őszén nagyon sokakban fölmerült az, hogy miért jutott ide Magyarország, és hogy mik voltak azok az okok, ami miatt 1918 őszén egy ilyen óriási összeomlással kellett szembesülni. Az asszonyok az elsők között voltak, akik azt gondolták, hogy akkor most egy kicsit ők is előtérbe kell, hogy kerüljenek. Megkapták 1918 novemberében a választójogot, tudták, hogy Károly Mihály és kormánya választásokra készülnek, és az asszonyokat, a frissen választójogot kapott nőket mindenképpen mozgósítani akarták Károly Mihály ellenében. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége legeslegfontosabb célja, amikor létrejött 1918 decemberében, hogy Károly Mihály ellenében megszervezze a magyar nőtársadalmat.
Mindezt megerőzte 4 év világháború, már így nevezzük, akkor még nagy háború. Nevezték. Hát tényleg nagy háború volt, és ebben a nagy háborúban óriási súly nehezedett a nőkre is. Tehát megváltozott egyszerűen a helyzetük a társadalomban. Egy kicsit ott van ennek az egésznek a hátterében ez is, amit a világháború okozott, tehát hogy a férfiak helyt kellett állni itthon.
Igen, ezt egyébként nagyon sokan a visszaemlékezéseikben leírták, hogy a férfiak ernyetté, passzívvá váltak, fáradtá váltak, és itt nem csak a frontkatonákra kell gondolni, akik 4 év után különböző állapotban visszatértek Magyarországra, hanem a politikusokra is, akik korábban irányították a magyar közéletet. Tormai Cecil is, de Ritók Emma is, és Révai Mór Jánosné is mind a hárman megfogalmazták a naplóikban, visszaemlékezéseikben, hogy a férfiak mellé most nekünk oda kell állni, a magyar férfi akarata mellé oda kell állítani a magyar nő akaratát. Ez már a MANSZ egyik közgyűlésén hangzott el a 20-as évek elején, de azt hiszem, hogy ez volt a legfontosabb iniciatíva, hogy a nőknek az érzékenységével lehet másképpen irányítani a dolgokat.
3 nevet mondott, 3 különböző társadalmi helyzetű, különböző származású nőnek a nevét mondta. Ez azért érdekes számomra, mert ezt az időszakot azért nagyon sokan, talán kicsit egysíkúan értelmezve, a forradalmat a zsidósággal azonosítják, az ellenforradalmat pedig a magyarsággal azonosítják, de hát ebből a 3 névből pontosan látszik, hogy ez nem így van.
Nem. Azért is nagyon jó, hogy mind a 3-ojuknak a neve elhangzott most, mert a 3 nő egészen más környezetből indult el. Tormai Cecil az első világháborúig már Európa szerte híres írónővé vált. 1914-ben egy olyan regénye jelent meg, A régi ház, amelyért később majd megkapja az Akadémia Péceli díját. Külföldön, Franciaországban elsősorban és Olaszországban nagyon híres írónő. Ritók Emma ugyanebben az időszakban egy világot járt, külföldön tanult diplomás nő, dr. Ritók Emma egyébként, és a filozófia iránti érdeklődése miatt a Vasárnapi Körnek a tagja, az a kör, amely a Lukács György vezette ideológiával is egyeztethető. Tehát Ritók Emma tulajdonképpen baloldali barátokkal is rendelkezett, ennek ellenére ő is ugyanezt gondolta, amit Tormai Cecil, hogy valamit tenni kell 18 őszén. A 3. személy, Révai Mór Jánosné pedig azért nagyon fontos, mert ő egy kikeresztelkedett zsidó családnak a tagja. Édesapját úgy hívták, hogy Taffler Antal. 1881-ben magyarosította a nevét Györgyeire, így lett Révai Mór Jánosné, ugye a Nagy Révai könyvkiadónak a feleségéről van szó, ő Györgyei Irén, a leánykori nevém.
Próbáljuk meg először megnézni az akkori történelmi helyzetet. 1918. október vége, november eleje elkezdenek hazajönni a magyar katonák a frontokról, és a Károlyi kormány ezt a 1,5 milliónál nagyobb, 1,6 milliós hadsereget leszereli, ahelyett, hogy kiküldené a határokra őket, hogy védjék meg Magyarország határait. Ezáltal a benyomuló nagyon csekély erejű 1918. decemberében 6500 cseh katona szállja meg a Felvidéket. Amikor elkezdenek a románok bejönni Erdélybe, akkor 5000 román katona kezd el bejönni a hágókon. Tehát nevetséges erővel, még baloldali politikusok is azt mondják, hogy az erőnek a tizedével meg lehetett volna őket állítani. Ehhez képest leszerelik a hadsereget. És Magyarországon valahogy úrrá lesz a magyar politikai életben legalábbis, és Károly Mihály köreiben legalábbis a wilsonizmus, azaz hisznek Wilson elnök szavának, azt gondolják, hogy majd nem az erőviszonyok döntik el a nemzetközi helyzetet, hanem a jó indulat és az idealista elvek, amelyeket egyébként Wilson már akkor sem gondol komolyan, vagy az amerikai politika akkor sem gondol komolyan, amikor Wilson kimondja. Mennyivel látnak világosabban Károlyéknál ezek az asszonyok?
Világosabban láttak, és nem csak az asszonyok, hanem a mellettük szorosan ott lévő politikusok, akik a két világháború között a legnagyobb államférfiak lesznek majd, Bethlen István, Teleki Pál és Klebelsberg Kuno, ott voltak a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége megszületésénél. 1918. novemberében, decemberében számos olyan összejövetelük volt, ahol ez a három férfi is megjelent. Magyarországot minden oldalról megszállják, elfoglalják a területeinket, úgyhogy ez ellen semmit nem tesz a Károlyi kormány. De én még egy dolgot kiemelnék, hogy Tisza Istvánt ugye 1918. október 31-én meggyilkolták, és ezeknek a közösségeknek, annak a közösségnek, amiből a MANSZ is elindul, Tisza István egy etalon volt, olyan államférfi, akire fölnéztek, akitől a megoldást várták. 1918. novemberében körvonalazódik tulajdonképpen az, hogy akkor össze kell fogni, valamit tenni kell. 1918. december 3-ára tehetjük azt az időpontot, amikor öten eldöntik azt, hogy akkor itt most komolyan ki kell lépni a színre. A MANSZ hivatalos megalakulására 1919. január 11-én került sor.
19. január 11, hát akkor már nagyon lehetett látni, hogy mi történik, hiszen Kolozsváron már románok vannak, hiszen Pozsonyban már ott vannak a csehek, és így tovább mondhatnánk a városokat. Tehát nagyon lehetett látni, hogy mi a helyzet. Milyen körülmények között kikkel tudják megalakítani az egész országra kiterjedően egyáltalán, vagy itt Budapestről van szó, és ez kisugárzik lassan a környezetére.
Általános volt már a köztudatban 1918 végére, 19 elejére, hogy Magyarországgal azért nem fognak szépen elbánni az első világháború után. És azt gondolom, hogy Tormai Cecilnek a meglátásai és tapasztalatai mindenképpen hozzájárultak ahhoz, hogy a szervezkedést nagyon gyorsan kellett megcsinálni. Fölismerték azt, hogy most kell lépni, vagy soha, mert különben nem lesz időnk. 1919. január 11-én ugye hivatalosan megalakul a MANSZ, az Országos Katolikus Nőszövetség, a Magyar Protestáns Nők Országos Szövetsége, illetve a Szociális Missziótársulatnak az egyesüléséből. Tehát ez a három nagy szervezet, amely Magyarország keresztény felekezetű asszonyait tömörítette, ebből alakul végül is meg a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, amelynek Tormai Cecilt választják elnökének, azért, mert megfelelő karizmával rendelkező és nagyon ismert személyiség volt már akkor Magyarországon. Először természetesen Budapesten alakítják meg hivatalosan ez a megalakulás napja tehát, és ettől kezdődően lényegében azt lehet mondani, hogy január 11-e után megkezdődik azonnal a vidéknek a megszervezése. Budapest a központ, és először a vidéki törvényhatósági jogú városokra koncentrálnak. Nyilván azért elsősorban, mert ezek voltak a legnagyobb létszámú városok. Azokat az asszonyokat tudták megnyerni maguknak, akik ugye a veszteséggel szembe kellett, hogy nézzenek a világháború végén. A törvényhatósági jogú városok közül Kecskemét nagyon fontos. Zalaegerszeg volt az első csatlakozás, ahogyan Tormai Cecil egy későbbi ünnepi beszédében megemlítette, de 1920-ban megalakul Szombathelyen is a MANSZ, Győrben, Békéscsabán, Kiskundorozsmán is 1920-ban alakul meg, és akkor jönnek sorba 1921-ben Tiszafüreden, Hódmezővásárhelyen, Pécsen és Debrecenben, 22-ben Cegléd, Abony, Csabrendek, Nádudvar, Szekszárd, Komló, Baja és 1923-ban Szegeden és Makón. Körülbelül 12-13 olyan nagy vidéki törvényhatósági jogú város, amelynek az asszony vagy nő társadalma lényegében az első bázisát adta a MANSZ-nak. Budapestnek a megszervezése az majd egy másik lépcsője lesz a MANSZ szervezet történetének.
Azért ez egy elég, hogy finoman mondjuk, széljárta időszak a magyar történelemben. Megalakul ez a szervezet 1919. januárjában. De hát aztán 1919. március 21-én már Károlyi Mihálynál jóval félelmetesebb ellenfél jelenik meg a magyar történelem színpadán, és ez pedig a tanácsköztárság és a bolsevizmus. Nem gondolom, hogy jó viszonyban lettek volna a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségével.
Nem, de már a Károlyi féle forradalommal sem voltak jó viszonyban igazából, mert Károlyi Mihály tett arra erőfeszítéseket, hogy Tormai Cecilt meggyőzze, hogy a saját oldalára állítsa. Miután Tormai Cecilnek Olaszországgal nagyon jó kapcsolatai voltak, olaszul tudott, és úgy gondolta, hogy diplomáciai feladatokra fölkérheti őt, de Tormai Cecil nem adta be a derekát, tudta azt, hogy Károlyi Mihály nem alkalmas arra, amire vállalkozott. 19. januártól 19. márciusig folyamatos a szervezés. Kis Károly a szövetségnek a titkára, aki a Székely Nemzeti Tanácshoz tartozott, és Klebelszbel Kuno által került Tormai Cecil látókörébe, és utána egészen 1930-ig ő volt a MANSZ-nak a lelke. Ő volt az egyetlen nem asszony a MANSZ-ban, mert hát ő férfiként ugye a titkári feladatokat látta el. Ő azért leírta, hogy 19. márciusáig 242 fiók alakult meg, ezt nem kell úgy venni, hogy most tényleg megalakultak, hanem a szándékot kinyilvánították ezek a települések, hogy akkor természetesen csatlakoznak ők is. Úgyhogy márciusig folyamatos volt a szervezés, és ez tényleg azt jelentette, Tormai Cecil a bújdosókönyvben ezt leírta, hogy mentek, tél volt, mentek hóban, mentek esőben, Kiskára is ment, Tormai Cecil is ment, állandóan járták a vidéket mindenféle közlekedési eszközön. Erről a bújdosókönyvben sok-sok leírás található, miután a bújdosókönyv a MANSZ egyik legfontosabb forrásának tekinthető.
A tanácsköztársaság idején nyilván ez meg kellett, hogy álljon.
Igen, a tanácsköztársaságról, egyáltalán arról, hogy a kommunisták átvették a hatalmat, az asszonyok úgy értesültek Budapesten, hogy éppen egy összejövetelük volt, és akkor valaki hozta a hírt, hogy Kumbéláék átvették a hatalmat, és innentől kezdve minden iratot elégettek. Ezek az iratok ugye azért voltak fontosak, mert névsorokat tartalmazta, hogy kilépett be a budapestiekhez, kilépett be a vidékiekhez, tehát ezért nagyon kevés elsődleges forrás van egyébként a MANSZ történetével kapcsolatban, ami ugye a legerősebb forrásunk lenne, hogy kik voltak a tagjai. Tormai Cecilnek a bujdosása azt hiszem nagyon ismert a magyar közönség előtt. Balassagyarmaton bujdosott a tanácsköztársaság alatt. Nem oktalanul féltek attól, hogyha elkapják, akkor felelősségre vonják a kommunisták. Biztos, hogy a listán az elsők között volt az ő neve. Mindenképpen szerették volna kiiktatni.
Károlyék bármennyire is demokratikus álcák mögé akarták bújtatni magukat, nem szerveztek választást Magyarországon, tehát soha nem választotta meg őt senki Magyarországon semminek. Illetve hát megválasztották, de azok régi szervezetek voltak, és nem pedig az általános választójog alapján. 1920-ban van az első választás, már a Horthy féle új berendezkedés hajnalán. Erre készülnek már a tanácsköztársaság után, vagy közben építkezni kell, és egyáltalán a szervezetet újjá kell építeni, vissza kell jönni a bújdosásból?
Nem kell újraépíteni, mert a tanácsköztársaság alatt ugyan a szervezet aludt, de az asszonyokba ott munkálkodott az, hogy amint lehetőség van, akkor azonnal újra ki a térre, és elmondani azt, amit el kell. Ritók Emmát idézem, aki a visszaemlékezésébe, amit 1923-ban írt, elmondta, hogy amikor már a román megszállás 19. augusztusában megtörténik, akkor már azért kezdenek mozgolódni az asszonyok, és újra vannak összejövetelek. Nyilván a kommunista időszak alatt nem lehettek, de a román megszállás alatt már voltak. Akkor az volt az első és legfontosabb feladatuk, hogy a választás idejére megszervezzék az asszonyokat, és járták Budapestet elsősorban, illetve nyilván a vidéki területeken is, de Révai Mór Jánosné naplójából tudjuk azt részletesen elképzelni, hogy ez milyen munka lehetett. Elindultak otthonról, minden ház bementek, és lehet, hogy egyébként az asszonyokat meg tudták győzni, és aláírtak bizonyos íveket, de mondjuk így írta Révai Mór Jánosné, hogyha hazajött a szakszervezett szocialista férje, akkor aztán volt nem ulas a feleségnek is, meg azoknak az asszonyoknak is, akik fel akarták világosítani Budapest asszonyait. Tehát ez egy komoly talpalós munka volt a választásra, igenis meg kellett keresni mindenkit személyesen, és ebben maga Tormai Cecil is részt vett. Révai Mór Jánosné naplója a MANSZ másik hiteles forrásának tekinthető abból a szempontból, hogy ő pontosan arról az időszakról ír 1918-19-ben, hogy hogyan szervezték meg a nagy választási hadjáratra a nőket. ő mondjuk budapesti viszonylatban beszél, de hogyha ez így volt Budapesten, akkor feltételezhetjük, hogy a vidéki városokban is így volt.
Milyen sikerrel?
Nem csak a MANSZ végzett egyébként ilyen toborzó munkát, Slakta Margit nevét is meg kell említeni, aki ugye a Szociális Missziótársulathoz tartozott, ennek révén pedig ugye MANSZ tag is volt. Ő a Keresztény Szocialista Néppárt Kebelén belül megalapította a keresztény női tábort, és Slakta Margit ekkor már a katolikus nővédelemnek a legfontosabb alakja volt. Röpiratokat is kiadtak, azon kívül, hogy személyesen megkeresték a nőket, röpiratok sokaságát adták ki, és ebben egyébként már ekkor támogatta őket Bethlen István. A velük való szövetség az ugyan 18 novemberében, decemberében kezdődik el, de aztán a két világháború között végig addig, amíg ugye Klébezve Kuna 32-ben meghalt, Bethlen István, ha 1931-ben lemond majd a kormányával együtt, de ott van Teleki Pál, tehát ez a három férfi nagyon-nagyon fontos segítője a szövetségnek, nyilván azért, mert elsősorban Tormai Cecilt ismerik, és a baráti köreikbe tartoztak az ő feleségeik például.
Ezek az asszonyok részt vettek abban a munkában, amiről nem lehet tisztelet nélkül beszélni, hiszen egy politikus nemzedék, éppen Bethlen, Teleki Pál, Léversbe Kunó, Horthy Miklós és a többiek részvételével és irányításával országot faragott a trianoni torzóból. Ezek a nők ebben a munkában vettek részt.
Így van, emlegetjük a két világháború között a már most sokat emlegetett államférfiakat, de én azt gondolom, hogy ennek a szervezetnek a története annyira ismeretlen a magyar közönség előtt, hogy szükség van arra, hogy őket is behozzuk a magyar történelembe. Tormai Cecil személye kissé megosztó mostanában, de az mégis elvitathatatlan, hogy ő nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy ez az asszonytábor kialakuljon, egybe maradjon, és addig, amíg ő meg nem halt, tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy az utolsó leheleteig azért küzdött, hogy Trianon revíziója megvalósuljon. Mert amellett, hogy a MANSZ-nak a legfőbb célja elsőként az volt, hogy a Károlyi kormány ellenében a választásokon majd akkor a nőket összefogják és fölvilágosítsák, a másik nagyon fontos célja Trianon revíziója volt. Tormai Cecil ebben is nagyon éles látó volt és tapasztalt, hogy ő már nagyon korán látta azt, hogy ami meg fog történni, az egy katasztrófa lesz. Nemrég újra kiadták a Küzdelmek emlékezések című kötetet, amelyben benne van Tormai Cecil összes olyan beszéde, amelyeket a MANSZ közgyűlésein mondott. Ezeket a beszédeket, ha valaki elolvassa, 1918-tól 1936-ig minden évben ő mondta a beszédet, mindegyik évben elmondta azt, hogy Trianon le fog oblani, és meg fog valósulni az, hogy vissza fognak térni az elvett területek. Látnok volt ebből a szempontból, az ő legnagyobb tragédiája talán az, hogy éppen azelőtt halt meg, mielőtt ez valóban megvalósult, mert 1937. április 2-án ő meghalt, és 38-tól kezdődően visszatértek a területek Magyarországhoz.
Mit tudtak tenni ezért? Voltak határon túli, mondjuk így, tehát a trianoni határon túli szervezeteik? Sikerült a Kárpát-medencében szervezkedni?
Igen, ha visszatérünk ide a szervezett történethez, akkor el lehet mondani azt, hogy a vidéki nagyvárosok megszervezése után a 20-as években elindul a Budapest környéki nagyvárosok megszervezése, és aztán a 30-as években a budapesti kerületek megszervezése történik. 5. kerületben például az a Melczer Lilla volt a MANSZ elnök asszonya, aki országgyűlési képviselő asszony is volt a 30-as években, és a 40-es évektől pedig a szervezés az lényegében két ágra osztható. Ki akarják bővíteni a szervezetet, megszervezik a vasutas szakosztályt, tehát a vasutasok feleségeit, illetve a tűzoltóknak a feleségeit is megszervezik, illetve a postás szakosztály is megszervezésre kerül, és ezen kívül a budapesti közlekedésben dolgozó nőket is egy táborba hívják, ez az úgynevezett Beszkárt szakosztály. Tehát 4 ilyen nagyobb szakosztályt hoznak még létre 1939-től kezdődően, és hogyha ezeknek a létszámát összeadjuk, akkor több mint 10 000 fővel növekszik a létszáma a MANSZ-nak a második világháború idején, hiszen ugye 39-től már kitört a háború, csak még mi ugye nem lépünk be. Amikor pedig visszatérnek a nagy területek Magyarországhoz, ugye Felvidék 1938. november 2-án, onnantól kezdve elkezdődik a fiókok szervezése a visszatért területeken. Az első felvidéki mazfiók az például Kassán jön létre, hol is másutt jöhetne létre, de Királyhelmecen és Komáromban és Rozsnyón és Kiskoszmájon is alapítanak mazfiókot, aztán jön Kárpátalja, Beregszász, Munkács, Körösmező, Ungvár, Nagyberezna, ezek a települések, ahol mazfiókok jönnek létre, és természetesen, mikor Erdély visszatér, akkor a manz tagjai is ott vannak 1940. augusztus 30-án, és 41-ben már megszervezik a kolozsvári fiókot is. Erdélyben nagyon-nagyon sok kisebb településen is szerveznek fiókokat, és legutoljára pedig délvidéken, Szabadkán szerveznek, például Óbecsén, Péterrévén, Csantavéren vagy Bácsföldváron. A szabadkai manz megszervezésekor ott van Horthy Istvánné is. Horthy István kormányzóhelyettesnek a felesége, hiszen ő is tagja volt a manznak, férje Révén, aki a MÁV-nak a főigazgatója volt, így természetesen ő is elvégzett védnöki feladatokat. Egyébként az egész Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének maga Horthy Miklósné volt a fővédnöke már a megalakuláskor 1919. januárjában.
Slagta Margit neve elhangzott már most a műsorban. Ő volt az első magyar országgyűlési képviselőnő, keresztény feminista, lángoló lelkű nő, aki az életét a kereszténységre és a magyarságra tette rá. Őt választják meg országgyűlési képviselőnek Budapesten. Az első nő. Ebben mennyire vett részt a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége ebben a választásban?
Természetesen részt vettek, hiszen ugye ez 1920. januárjában történt. Slagta Margit megválasztása úgy történt, hogy pótválasztást írtak ki. Nem csak ő indult, hanem még mellette 4-5-en indultak, mind férfiak. És ő végül a 10.000 valahány száz szavazatból 5.000 valamennyit kapott, tehát magasan többet azoknál a férfiaknál, akik elindultak. Nem volt annyira felhőtlen a MANSZ-nak a viszonya Slagta Margittal, mert Slagta Margit egy olyan egyéniség volt, aki abszolút középpen állt. A MANSZ számára azok, akik mondjuk a kommunizmus idején kombináikkal bármilyen kapcsolatba kerültek, gyanúsá váltak. Ritók Emma is, aki a MANSZ egyik alapítójának, legkorábbi szervezőjének, ötletgazdájának is mondhatjuk, Tormai Cecil mellett, ő is ugye a baloldali kapcsolatai miatt gyanús volt a MANSZ számára. És ugyanígy Slagta Margit is, miután abban a szervezetben, amelyben ő részt vett a Szociális Misszió Társulatban, megpróbáltak legalább gazdaságilag fölülmaradni a proletár diktatúra idején, és ezért kommunista népbiztosokkal kapcsolatba kerültek.
A 30-as évek végén, 40-es évek elején, amikor megszerveződik már országszerte a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, akkor egyszer csak elkezd újra fontos lenni az, ami háború idején nagyon fontos, hogy próbáljunk meg kiállni egymásért és segíteni egymásnak. Ez kerül a dolgok homlokterébe, hiszen az utolsó választás ugye 1939-ben van,
igen,
ugye?
Igen, ugyanazok a tevékenységek kerülnek az előtérbe 39-től már, mint amik 1919-ben is. A MANSZ a hazatérő hadifoglyoknak az egyik legnagyobb segítője volt az első világháború után, és a második világháborúban is, akik elmentek harcolni, azokat is mindenféle módon segítették, illetve az itthon maradottakat, a nőket és a gyerekeket, illetve az idősebbeket is minden módon próbálták támogatni, onnantól kezdve, hogy a kormányzóné lábmelegítőket kötött a katonáknak, és azt kivitték a frontra, vagy cigarettát gyűjtöttek. Erről rengeteg forrás áll rendelkezésre, mert szerencsére a Magyar Asszony Nemzeti Szövetsége minden hónapban kiadott egy értesítőt magyar asszony néven, és ebben mindent leírtak, amit ők csináltak. Attól, mert háború van, minden megy tovább. Legalábbis a MANSZ-ban. A gyerekeket, a csecsemőket, az édesanyákat, az egyetemistákat, a fiúkat, a lányokat külön-külön kollégiumokban támogatják a háború alatt is. Tehát a háború alatt igen kiegészül a tevékenységük azzal, hogy most akkor a háború miatt a résztvevőkre kell koncentrálni, tehát őket kell elsősorban segíteni, de azért az ő fontos segítő pontjaik, amik a 20-as, 30-as években alakulnak ki, az anyavédelem, a gyermekvédelem, vagy az ifjúságnak a segítése továbbra is megy, és az utolsó pillanatig kitartanak ezek az asszonyok ebben. Ők nem is gondoltak arra, hogy feloszlassák magukat, vagy hogy beszüntessék a tevékenységüket, hanem a történelmi helyzet hozta úgy, hogy 44. október 15-én az ő tevékenységük is megszűnt. A történelmi szükségszerűség az, ami létrehozza őket 1918-19-ben, és ugyancsak a történelem fog közbeszólni majd 44 őszén, hogy vége lesz az ő tevékenységüknek.
44. október 15-én beszüntetik a tevékenységüket. Ez a nyilas pucs ideje, de ekkor önként mondják azt, hogy mostantól kezdve nem tudunk működni?
Igen, ekkor jelenik meg a Magyar Asszony értesítőnek az utolsó száma, ahogy a 45 utáni iratokban lehet olvasni, szétszélednek az asszonyok. Utána már jött az orosz megszállás, Budapest ostroma, innentől kezdve nem volt mit tenni. Mindenki azt csinálta, ami a legfontosabb volt. Van, aki Budapest ostroma közben vesztette az életét.
1945-től a kommunisták szépen lassan berendezkednek, és rendeleteket hoznak a különböző civil szervezetek betiltásáról. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége újra alakul 1945 után, vagy már nem alakul újra?
Nem alakul újra, feloszlatják, betiltják a fasisztának titulált egyesületeket, amelyek Horthy korszak támogatóinak számítanak. Nem alakul újra, hanem alakul egy másik, a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége, az MNDS, ami majd a kommunista pártnak lesz a úgynevezett nő egyesülete, Mansznak a vagyonát. Ez alatt egy székházat kell érteni, ami a Mansz tulajdonában van, hiszen mondjuk egy Hódmezővásárhely nagyságú városban volt a Mansznak székháza, ahol megtartották a különböző rendezvényeiket, emlékeztek a nemzeti ünnepeken. Ez a székház például utána nagyon sokak kezére kerül, többeket beköltöztetnek oda 45 után, de aztán végül mégiscsak az MNDS vásárhelyi tagozatához kerül, de ezt el lehet mondani más városról is, tehát Zalaegerszegnél is így történik meg az, hogy a Maznak a vagyonát átjátszák a kommunisták a saját nőegyesületüknek a kezére.
Ez a MANSZ vagyon úgy jön létre, ugye, hogy adakoznak. Ez a magyar civil társadalomnak a tulajdona.
Igen, alapvetően azért nagyon sok adakozásról lehet beszámolni, és nagyon sok jótékonykodásról. A tagok is valamiféle tagdíjt azt mindig fizettek, illetve vannak nagyobb összegek, amiket nagyobb pozícióban lévő emberek próbálnak adományozni, de a magyar államnak a pénzügyi támogatását a MANSZ élvezte. Tormai Cecilnek megtaláltam egy levelét, amelyben Bethlen István miniszterelnökhöz írt, és amelyben kérést fogalmazott meg abba az irányba, hogy azt a évi költségvetést, amit korábban is juttattak a MAN számára, azt most is szeretnék megkapni.
A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének mi volt a szerepe a magyar történelemben?
Az első és legfontosabb szerepe azt hiszem az volt, hogy ébren tartsa a nemzetnek a hitét abban, hogy ha a politikai Trianonba, Klebelsbe, Kuno mondta ezt, bele is kellett mennünk, de a kulturális fegyverletétel az már önkéntes lenne, és ez semmiképpen nem lehet. Tehát a kultúra fölényünket, amiről az egész világ ismer bennünket, azt nem szabad feladni, és ebben áll szerintem a MANSZ-nak a legnagyobb hatása, illetve hát az, hogy a kommunizmus ellen, legjobb ellenszer a MANSZ volt, lefordíthatjuk úgy is, hogy a MANSZ az az összefogást jelképezte. Milliós nagyságrendű szervezetről beszélünk, ami a magyar nőtörténetben is egy nagyon különleges helyet foglal el, mert korábban is voltak olyan nőegyletek, amelyeknél a hazaszeretet, vagy a honlányi kötelességek, illetve a jótékonykodás fontos volt, de itt egy katasztrófa után alakult meg a MANSZ, és a 30-as évekre már közel 1 millió tagja volt. Olyan nagyságú, olyan hatalmas szervezetté nőtte ki magát, ami aztán hozta magával azt, hogy végül is a MANSZ lét az egy magatartás formává vált. A keresztény nemzeti ideológia egyik legfontosabb terjesztőjének mondhatjuk a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségét, és azokról az apró pici munkákról nem szabad elfeledkezni, mert a legfontosabb dolog az, hogy tehát a hitet ébren tartsa, Trianon revízióját hirdesse, de az, hogy a magyar asszonyoknak munkát ad a házi iparnak a fölemelésével, és támogatja és segíti a rászoruló rétegeket, mindenkit, akinek erre szüksége van, ezek a pici apró munkák összeadódnak, és a végén az jöhet ki, hogy az összefogás az, amiben a MANSZ-nak az ereje rejlett.
Mi pedig akkor köszönettel tartozunk nekik azért, hogy segítettek talpra állítani Trianon után az országot.
Így van, mindenképpen.
Akkor megköszönjük ezzel a műsorral.
Köszönöm szépen.
Én nagyon szépen köszönöm önnek, hogy eljött hozzánk, és hogy beszélgethettünk erről. Kedves hallgatóink, a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségéről beszélgettünk az elmúlt percekben. Dr. Nagy Gyöngyi történésszel, a Szőnyi Benyámin Református Általános Iskola magyar és történelem tanárával, akinek még egyszer nagyon köszönöm a beszélgetést, önöknek pedig nagyon köszönöm, hogy meghallgattak bennünket. Ha tetszett az Ember Emlékezet, továbbra is keressék a különböző honlapokon. Horváth Szilárdot hallották, viszont hallásra.